Kedves hallgatóink, a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház idén 5. alkalommal hirdette meg a nemzeti versenyt rekordszámú nevezés mellett. A tavaszi elődöntőn a 260 versenyző közül, akik az internetre töltötték fel a versmondásukat, 138 versmondót juttatott tovább a zsűri és a közönség a középdöntőbe, ahol versklippet készíthetett a világ magyarsága. Az élő szuper döntőbe 34 versenyző jutott be, köztük nagy örömünkre Szabó Zalán, a miskolci Zrínyi Ilona gimnázium tanulója is. Arról, hogyan sikerült a szuperdöntőbe jutnia, majd az érintettet hallják. Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének a jelenlegi elnöke és a verseny főszervezője pedig arról tájékoztatott, hogy a fokozatos szigorítások mellett korlátozott nézői részvétellel kalkuláltak, azonban a jelenlegi intézkedések nyomán el kell halasztaniuk a döntőt, ahol nem pusztán a versmondásban jeleskednek majd a résztvevők, de a versfilmek és versklippek révén a mozgóképes műfajban is megmutatják kreativitásukat, illetve tehetségüket. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete 5 évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy egy olyan fórumot próbál megteremteni a versmondás, illetve a költészet kedvelőinek, amely egy egészen újfajta irányvonalat képvisel, és megpróbál a 21. századi vizuális, illetőleg audiovizuális igényekhez igazodni. Magyarul a közönséget, a nézőket is, persze az aktív versmondókat és versfilmet kedvelőket is megpróbálja egy irányba terelni, és megmutatni azt, hogy a költészet az nem pusztán egy javít műfaj tud lenni, hanem nagyon is innovatív és nagyon is újszerű. És a Nemzeti Színház kiváló szakembereivel, Bakos Kis Gábor Jelszai Meridia színművésszel, Szabó Lászlóval, aki a Nemzeti Színház kommunikációs stratégiai vezetője volt már akkor is, illetve Kis Lászlóval, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökével, alapító elnökével ültünk le, és beszéltük át, hogy ennek mik lehetnek a keretei, vagy a keretszabályai, és azt találtuk ki, hogy igazából egy valóban nemzetet átfogó, tehát korra, nemre, határokra tekintet nélkül minden magyart éljenek az anyaországban, a Kárpát-medencében, vagy éppen a diaszpórában az óceánon túl, megszólítunk egy olyan versenyben, ahol nem pusztán a fizikai jelenlét a fontos, hanem akár online is, tehát a világ bármely pontján éljen valaki, legyen lehetőség arra, hogy megmutassa azt, hogyan tud verset mondani, és lényegében így alakult ki az a fajta rendszer, ami szerintem más versenyen még nem nagyon tapasztalható, mert sokan most a vírus helyzetre való tekintettel, a járványhelyzetre tekintettel megpróbálják ugye ezeket valamelyest saját arcukra formálni, de igazából az a lényeg, hogy videókat tudta beküldeni az adott versenyzők az első fordulóban, ezzel is megmutatva mindenki előtt a YouTube közösségi videó megosztó portálon, hogy számukra mit jelent a vers, a költészet, vagy hogy ha van üzenetük a világ felé, akkor azt tudják tolmácsolni a világ egyik legszebb nyelvén, a költészet formájában. Tehát igazából a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete éppen azért hozta létre a nemzeti versenyt, hogy annak majd a kifutásaként persze, amikor túl vannak egy versfilmes alkotáson és a középdöntőbe jutottak, hogy a döntősök az élő szuperdöntő már a Nemzeti Színház színpadára állva mutassák meg egy élő közvetítés közepette, videóközvetítés közepette, hogy a költészet vagy a vers az tud olyan lenni, mint amilyenre egyébként nem feltétlenül gondolna egy átlagember akkor, hogyha nem találkozik vele nap, mint nap.
Hány tagú és kik alkotják a zsűrit, hiszen itt már alapból egy szakmai stábot sorolt fel, akikkel kitalálták a versenyt, és gondolom egy szakmai stáb is ül le zsűrizni, akár a videóalkotásokat, akár a döntőben az élő versmondást.
Arra törekedtünk, hogy szemben azokkal a hagyományos vers és prózamondó versenyekkel, ahol pusztán a versmondás, nem pusztán, hát igazából az is egy külön műfaj verset mondani, mert van is egy olyan fajta értékelési szempontrendszer, amit a Magyar Versmondók Egyesülete hosszú évtizedek alatt alakított és folyamatosan formált annak képére, hogy minél objektívebb legyen. Tehát, hogy a versmondás mellett a filmes esztétikai eszközöket és a kommunikációt magát is tudjuk díjazni, ezért a zsűrit eleve úgy alakítottuk ki, hogy különböző szakemberek legyenek benne. Egyrészt nyilván már az alap zsűriben benne van Bakos Kis Gábor, aki nem csak a Nemzeti Színházat, mint társulati tag, hanem a Magyar Versmondók Egyesületét is, mint alelnök képviseli. Mellette Szabó László, aki a Magyar Teátrumi Társaság titkára, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak az elnöke, és emellett persze közben kiváló kommunikációs szakember és a Nemzeti Színháznak is tagja. Ők ketten állandó zsűritagok voltak, mint ahogy már a kezdő zsűriben is benne volt Kis László, Csokonai Radnót és Besenyi Ilyas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének korábbi, illetve alapító elnöke, aki tavaly decemberben hunyt el, őt viszont Wigman Alfréd, Nívó és Radnóti Díjas rendező, az első Magyar Versszínház művészeti vezetője, és szintén a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke váltotta. És mindig van egy női zsűritagunk, aki nem azért fontos, hogy megmutassuk azt, legyen egy virága a sok dudva között, hogy fel tudjuk azt mutatni, hogy igen, van egy hölgy, hanem azért, mert egészen más érzékkel, meg érzésekkel közelít a versmondók, illetve a versfilmek felé. Egyébként az első időben Nagy Kálózi Eszter volt, most pedig jelen pillanatban Szűcs Nelli Jászegmaradi a színművész, a Nemzeti Színház társulati tagja, és én magam foglalok még ötödiként helyet a zsűriben, aki hát nem csak itt a verseny zsűriének egyik segítője, meg hát zsűritaként ugye folyamatos kontroll szerepet betölt ember, hanem mint a Nemzeti Verseny főszervezője is jelen vagyok, és azért nagyon fontos, mert lényegében nagyon-nagyon komoly viták tudnak kialakulni, egészséges viták természetesen arról, hogy egy-egy vers tolmácsolása már abban is, hogy a vers választása milyen, vagy milyen eszköztárral bír az adott versmondó előadó, vagy éppen a művészi megvalósítás az milyen tud lenni, hogy ebben konszenzusra tudjon jutni a zsűri. Másfelől pedig, amikor versfilmeket látunk, hogy akkor abban a különböző vizuális eszközöket, tehát már a forgatás, az operatőri munkát, a különböző látásmódokat, perspektívákat, az egyébként is szűrt megalkotásmódokat, tehát amikor nem hagyományosan híradószerűen mutatjuk meg azt, hogy mi a versek az értelme, hanem valamilyen fajta átvitt értelmet is tudunk hozzáadni, és milyen a zenei világa, vagy az utómunkája, tehát ezeket is tudjuk értékelni, és összegezni tudjuk egy adott alkotóhoz, vagy előadóhoz vérten. Tehát egy elég összetett zsűriről van szó, és abban is más a nemzeti verseny egyébként, mint az összes többi vers és prózamondó verseny, hogy bár a Magyar Versmondók Egyesülete megteremtette már minden versenyén annak a fórumát, hogy amikor a verseny lement, a zsűriértékelés lezajlott, a díjátadás megtörtént, utána oda tudjanak jönni, mint adott esetben a kisebb korú, tehát mondjuk a fiatal versenyzők esetében a felkészítő pedagógusok, tanárok vagy szülők megkérdezni azt, hogy egyébként szerintünk milyen egyénileg az adott versmondás, és hogy milyen irányba tudják esetleg terelni a tehetségkutatás és tehetséggondozás során a növendékeket, hanem bizony azok az egyébként középkorú vagy éppen szépkorú versmondók, akik ő maguk is azt szeretnék, hogy minél hitelesebb és őszintén tolmácsolók legyenek. Szóval, hogy ez mindenhol jelen van, a nemzeti versenynél viszont minden egyes produkció, illetőleg levetített versfilm után az élő szuperdöntőben az éppen soron következő zsűritag egy-két percen értékeli a már látott produkciót, és senki előtt nem marad az titok, hogy egyébként mit, hogyan gondol a zsűri egy-egy tagja az ő vonatkozásában. Tehát ilyen szempontból egy picit olyan, mint aki mit tud volt régen, vagy olyan, mint a mai egyébkénti tehetségkutató műsorok, csak nyilván itt az valódi értékre, tehát a költészetre, és a költészetnek is vagy a szórakoztató, vagy nagyon mély elemeire van ez felfűzve, úgy, hogy a zsűri minden esetben pontról pontra segíteni tudja a versmondót, és terelni tudja a közönséget, hogy mit, miért, hogyan csinál, hogy hogyan alkot, hogyan ítél.
Mindig valamilyen témát határoznak meg a versmondóknak a versválasztás szempontjából, vagy szabad a versválasztás? Ugye itt három fordulóról beszéltünk, idén is négy vers közül választottak.
Így van. De négy vers azért fontos egyébként, mert ugye van egy elődöntőm, ami az elődöntőre bárki jelentkezhet, szabadon ezt említettem is, hogy igazából nincsenek határok a világ bármely pontjáról, akár magyar, akár nem magyar versenyző, magyar nyelvű versmondással jelentkezhet. Olyan irodalmi alkotásokról van egyébként szó, amelyek valamilyen módon egy neves irodalmi lapban, akár az interneten, akár kötetben, akár antológiában már napvilágot láttak és megjelentek. Tehát saját verse csak abban az esetben tud valaki jelentkezni, ha ő maga is valódi költő. Tehát ilyen értelemben az amatőr, a költészete próbálkozó írásfaragókat azért nem várjuk, mert elég gazdag ahhoz a magyar költészet, hogy a nemzet első számú színházának színpadára a lehető legjobb és legütősebb darabokat próbáljuk oda tenni. Tehát az is fontos, hogy a négy vers azért szükséges, mert rögtön az első körben, az első fordulóban a versenyzők kvázi elhasználnak egy verset. Ezután jön a középdöntő, akik tovább jutnak, ahol meg kell filmesíteni egy újabb verset, majd az élő szuperdöntőben ezektől függetlenül is elő kell adni még kettőt, mind a mellett persze levetítjük magukat a versfilmeket is, akik éppen tovább jutottak az élő szuperdöntőbe. Tehát ez négy verset kíván, és a tematika valóban mindig változik. Tudnélik, egy dolog tud azonos maradni ebben, amellett, hogy az igényes irodalmi alkotásokat keressük, az pedig az, hogy a magyar költészet klasszikus és portás vonulatát is meg tudjuk mutatni. Idén nem kihagyható módon természetesen Vörös Martin Mihály, a Szózata, a Nemzet Szózatának írója, költője, műfordító, aki születésének 200. évfordulójához, tehát igen fontos jubileumhoz ért, természetesen ő volt az egyik ilyen, hát hogy is mondjam, sarokpontja lényegében a tematikának. A másrészt pedig megint csak nem volt megkerülhető az a tény, tény, hogy néhány száz évente az emberiség átesik valamilyen fajta krízis helyzeten, amely mindenkit érint. Idén, vagy ebben az évszázadban, vagy az évszázadok sokaságát tekintve a közelmúltban, vagy éppen napjainkban is, ez ugye a járványhelyzet. Ezért az egészségügy, az összetartozás, a karanténhoz kapcsolódó költészet adta a tematika második sarokpontját. Emellett pedig a rendszerváltoztatás, ami mindig a 30. évfordulóját ünnepeljük, hiszen tudjuk, hogy ez egy folyamatos, fokozatos átmenet volt a magyar politikai és közéletben, mind a mellett a társadalmi és a kulturális szokások változásaiban is, és ezért a rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából az a környékén született költőknek a verseit, vagy éppen a már érett és akkor író, publikáló, a közéletre reflektáló költőknek a verseit, vagy költészeti alkotásokat vártunk. A negyedik pedig valóban egy szabadon választott költemény volt, de pont azért, miatt a rendszerváltoztatás az egy fontos téma is, az főként a kortárs költészetet érinti, ezért a negyedik az egy szabadon választott klasszikus magyar vers volt, amelyet ki kellett válasszanak a versenyzők. Volt természetesen módosítási lehetőség is, hát azért azt is hozzá kell tegyem, hogy egészen izgalmas alkotások születtek versfilmben, például a karanténhelyzetről, vagy adott esetben éppen Vörös Marti kapcsán, vagy éppen a rendszerváltoztatás esetében. Tehát a legkülönbözőbb nagyon profi és sok sztártaggal dolgozó alkotások mellett az egyszerű, egy telefon és egy szubjektív képet mutató szürreális alkotás, hogy minden megtalálható. Egyébként ez megvan a Nemzeti Verseny YouTube csatornán, tehát ha valaki érdeklődik iránta, nem csak a 2020-as, illetve most már ugye 21-re is átlógó 5. nemzeti versenyét, hanem a 4., 3., 2. és például az első nemzeti versenynek a legjobb klipjeit is megtalálja. Ezek azért fontosak, mert tapasztalataink szerint, és itt kérdésre, feltett álkérdésekre igazából a válasz, hogy mennyire van ma igény vagy szükség a költészetre, mint megnyilatkozási formára, az a helyzet, hogy ezeket tényleg százezres nézőszámmal nézik meg a nézők, és ugye van arra is lehetőség, hogy a zsűri mellett a közönség is bejuttasson versmondókat vagy versfilmeseket az élő szuperdöntőbe. Ennek egyébként lejárt a határideje, de bizony három különböző alkotót sikerült a közönségnek beszavaznia. Így lényegében nem csak visszanézhető és több távtalajt is ad, meg segítséget ad arra, hogy bármikor előkapjuk a mobiltelefont és megnézzük egy-egy versklipet vagy versmondást, hanem amellett lehetőséget biztosít jelen pillanatban, akik bejutottak azok közül az anyaországon túl, Erdélyből, a Szilágyságból és a Partiumból, a Felvidékről és még az Egyesült Államokból, Los Angelesből is egy-egy versenyző számára, hogy az élő szuperdöntőben majd a Nemzeti Színház színpadára lépjen. Ez most várat magára, ez ugye magyar anyanyelv napja, vagy magyar nyelv napja alkalmából tett volna. Sajnos az a helyzet, hogy ugye nem tudunk mi sem kitérni a jelenlegi járványhelyzet miatt a biztonsági intézkedésekből, nem is szeretnénk. Ezért bár mindennek próbáltunk betartani, jöttek a szigorítások, ennek kapcsán nyilván azt tudjuk ígérni, hogy amikor ez elmúlik, ez várhatóan jövő év tavasza, késő tavasza vagy koranyár lehet, akkor a Nemzeti Színházban ezt pótolni tudjuk. Vigyázki Attila, mint a Nemzeti Verseny védnöke, és mint a Nemzeti Színház főigazgatója, valamint az ő helyettesen Átoti Zoltán, aki művészeti vezető, ebben partnerek, és a Magyar Versmondók Egyesülete is mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb élőben, illetve közvetítés útján a Facebookon keresztül is, vagy a médián keresztül találkozhassanak az emberek azokkal a versmondókkal, akik egyébként 34-en vannak, akik mind filmes szempontból, mind pedig a versmondás, mint önálló Hungarikum műfaj szempontjából a nemzet legjobb alkotói, előadói tudnak lenni, és akiket szeretnénk országvilágnak újra megmutatni, amint ezt a helyzet engedi.
Azért azt tudni kell, hogy nekünk miskolciaknak külön öröm ez a verseny, hisz tavaly a külön díjas Miskolci volt, és idén is van a döntőben Miskolci. Mit gondol róla, hogy ilyen jó lenne a miskolci irodalmi élet, vagy ez így hogyan alakul, hogy egy-egy Miskolci mindig akad valahogyan a mezőnyben?
Hát egyrészt ugye Miskolcon és környékén működik az Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesület, amelynek az elnöke Kálni Kovács Rita, nem mellesleg az egyetemen működő Uni Hotel diák otthonnak az ügyvezetője is. Igazából azt kell mondjam, hogy ez a szervezet, amely működteti az egyetemisták miskolci amatőr színjátszókörét, az Egymaszk dráma műhelyt, pont azon a kampuszon, ami az ország egyik legnagyobb lélekszámú kampusz, és az egyik legnagyobb egyetemének a saját világát jelenti, vagy otthonát jelenti. Ez egy nagyon fontos, kulcsfontosságú fejlődési része a borsodi, illetőleg azon belül is a miskolci költészeti vagy kulturális vers életnek. De hát természetesen a Regionális Versmondó Egyesületnek szoros kapcsolatai vannak a nem Miskolci Nemzeti Színházzal, a Spanyol Nátha folyóirattal, vagy éppen a Miskolci Galériával is. Itt a társművészeti ágak összekapcsolása révén is nagyon-nagyon fontos munka vagy tevékenység az Egyesület részéről az, hogy segítse a felnövekvő generációt abban, hogy utat a kultúra révén, a saját életében is, tehát magyarul a költészet valódi segítség tudjon lenni, nem csak mint művészeti ág, tehát aki hivatásos módon szeretné művelni a Színház és Művészeti Egyetem, vagy a Kaposvári Egyetem révén majd a későbbiben a színházat, hanem annak is, aki egyébként ennek révén tud igazából érvényesülni, akár kommunikációs téren fejlődik, akár az emberi empátiája szélesedik ki, hogyha érzékenyíteni tudja magát a világhoz, vagy megtalálja a világban azokat a kérdéseket, amik számára fontosak, és tud releváns válaszokat adni rá, és van üzenete a világnak. Tehát ez a fajta felelősségvállalás, amikor tud erősödni, ez egy nagyon-nagyon fontos sarokpont, és ebben a regionális versmondó egyesület ott Miskolcon egy kézenfekvő megoldás. Emellett én azt látom azért, hogy nagyon-nagyon sok olyan intézmény van, középiskola, általános iskola is Miskolcon és környékén, amelyek segítik azt, hogy a lehető legszínvonalasabb irodalmi oktatásban részesüljenek a diákok, és ne arról szóljon pusztán egy vers számukra vagy egy költő, hogy egy lexikális adatot meg kell mindenképpen tanuljanak, vagy memoriterként használják a verset, tehát hogy vissza tudják mondani a szövegét, hanem gondolkodni tudjanak benne, érezni tudjanak benne, és saját maguk életét keressék meg, amely vissza tud köszönni bármelyik versben, hiszen a költők, és ezt mindig elmondom hangsúlyozottan, ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanúgy élnek, születnek, meghalnak össze, ugyanazt csinálják nagyjából, tehát hasonló pályát ír le mindenki, aki él és mozog ezen a földön, csak az a különbség, hogy meg tudják fogalmazni azt, amit érzékelnek és tapasztalnak, de ezeket nem maguknak fogalmazzák pusztán, hanem nekünk is, és hogy a mi szűrőnkön keresztül jut ez el a világhoz, akkor az azt jelenti, hogy mi életünk részévé válik, és a mi életünkkel töltjük meg, míg a befogadó, a néző, a hallgató természetesen a saját életébe. De a lényeg az, hogy ezek a műhelyek, amik ott működnek, mindegy iskolai intézményi keretek között, vagy azon túlmenően a regionális versmondó egyesülete, vagy a Spanyolnáthával, ezek mind-mind segítséget nyújtanak ahhoz, hogy tehetséges, önmagukat képviselni tudó, a világnak üzenettel bíró embereket tudjon kiállítani Miskolc és egész Borsod-Zemplén megye, és én azt gondolom, hogy erre méltán lehet büszke mind a város, mind pedig a megye. Bízom benne, hogy addig is mindenki megtalálja a saját fórumait, akár a vers.hu oldalon, akár a Facebookon, a Magyar Versmondók Egyesülete, vagy a Nemzeti Verseny követésével, vagy hogyha újra kinyit majd a miskolci népmesepont, eltűnnek a korlátozó intézkedések, akkor mindenkit bíztatok, hogy a VOKEM Vörös Marti Művelődési Házba is a népmesepontban látogasson majd el, addig pedig kövesse virtuálisan az eseményeket, mert így is részese tud maradni. És köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Riportunkat Szabó Zalánnal, az Zrínyi Ilona gimnázium diákjával folytatjuk, aki szintén ott van a Nemzeti Versmondó verseny döntőjében.
Honnan jött az indítatás, hogy megmérettesd magad a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház által meghirdetett versmondó versenyen?
Tudomást magáról a versenyről az egyik tanárom által, drámatanárom által szereztem, mivel amikor márciusban így először lett karantén, akkor ugye alapvetően azon is gondolkodtunk, hogy drámatantárgyból, hogy lehet megoldani az online órákat, hogy miket lehet csinálni, és ekkor küldte, hogy van egy ilyen verseny lehetőség, ez a nemzeti verseny, ekkor láttam, elolvastam a feltételeit, valamint, hogy kerül megrendezésre, és az elején még egy kicsit így vaciláltam, hogy most tényleg jelentkezek erre, vagy sem, de végül úgy döntöttem, hogy igenis, és hát ez egy jó döntésnek bizonyult így belegondolva.
És az elmúlt években indultál ezen a versenyen? Tehát, hogy tudtál róla, vagy most indultál először rajta?
Most indultam rajta először, és eddig még nem is hallottam róla, hanem most hallottam róla először, eddig így ez a verseny így kikerült a figyelmemet, és gondoltam, akkor már érdemes elindulni, hogyha már így rátaláltam.
Az idei évben hogyan nézett ki a verseny, hogy jelentkeztetek, vagy jelentkeztél, és utána milyen fordulók voltak, miket kellett csinálni a verseny fordulóiban?
Alapvetően a jelentkezésnél már le kellett adni mind a négy verset, amivel jelentkeztem a versenyre. Ezek meg voltak határozva, hogy milyen témában kell legyen ez a négy vers. Egy versnek egy Vörösmarty költeménynek kellett lennie, a másiknak egy versnek, ami a rendszerváltozás témájában készült, a harmadiknak egy klasszikus költő szabadon választott versének, a negyediknek pedig így a vírushelyzetre reflektálva így a betegségről, az egészségről, vagy az összetartozásról kellett szólnia, és az első körben az egyik választott verset kellett elmondani videó formájában, mármint, hogy fel kellett venni videóra, ezt pedig elküldeni a szervezőknek e-mailben. Innen a szervezők kiválasztottak X ember, aki továbbított a második fordulóba, ahol már egy másik verset kellett versklip formájában feldolgozni, ami annyit jelent, hogy videoklipet kellett csinálnia a vershez, mint ahogy a zenékhez szoktak. Itt a képi világot nem határozták meg, lehetett szájszinkronos videót csinálni, animációsat, zenei aláfestés is lehetett használni, és innen a második körből kiválasztottak 30 embert, valamint még közönség szavazás alapján 3 is bejutott a döntőbe, ebben a 30 emberben én is benne voltam, és a döntő az a múlt héten szombaton és vasárnap lett volna Pesten a Nemzeti Színházban, ahol a maradék 2 verset kellett volna élőben előadni a zsűri és a közönség előtt, viszont a vírushelyzet és a kormányrendelet miatt elmaradt a verseny, tehát elharasztották, és hogyha a vírushelyzet engedi, akkor majd megrendezésre kerül.
Az első fordulóban ugye említetted, hogy 2 fordulós volt eddig a verseny, és majd a döntő lesz a 3. Az első fordulóban melyik verset választottad, mit mondtál el?
Az első fordulóban a Vörös Marti költeményt választottam, ami a Kisleány baja címre hallgat. Próbáltam úgy gondolkodni, hogy a 4 vers közül melyiket tudom a legkreatívabban megvalósítani a vers videó formájában, valamint ebből a 4-ből melyik kettővel tudok élőben a legnagyobb hatást kiváltani az emberekben, tehát előre gondolkodtam az egész verseny során is, nem csak az adott fordulóra koncentráltam, hanem próbáltam olyan döntést meghozni, hogyha tovább jutok, akkor a későbbi fordulókban az könnyítse a helyzetemet. Tehát a Vörös Marti költeményt választottam az első fordulóban.
Ezen kívül, a stratégián kívül hogyan készültél még fel, vagy hogyan képzeljék el a hallgatók, hogy erre hogyan lehet felkészülni egy ilyen versmondó versenyre? Azon kívül, hogy természetesen az ember megtanulja ugye a verseket, hogy azokat el tudja mondani.
Igen, a vers tanulás mindennek az alapja, tehát hogy a biztos szövegtudás nélkül nem lehet sem hangsúlyokat, sem magát az egész versmondásnak a formáját felépíteni. Tehát véleményem szerint alapvetően kell lenni egy alapnak, ami jelen esetben a vers szövegének a biztos tudása, és innentől lehet a verset megvizsgálva, valamint így a saját szemszögére az embernek lefordítania, és onnan hangsúlyokat ráhelyezni, valamint előadni. Ezen kívül nem tudom, hogy nyilván fejben azért mindenkinek más egy ilyen, akár egy online videó elkészítése is, hiszen valaki izgatottabb lesz mondjuk, hogyha veszi egy kamera, és valaki nem, de ez tényleg már így a személytől függ. Nekem még annyi szerencsém volt, hogy én a drámatanáraimnak, az iskolai drámatanáraimnak meg tudtam mutatni a versekről készült videókat, és ők elmondták a véleményüket, és hogyha hasznosnak találtam ezekből valamelyiket, akkor azt megfogadtam, és kijavítottam az adott hibát vagy pontatlanságot.
És a második forduló videóklipjében Tóth Árpád Olykor éjjel című versét dolgoztátok fel. Miért erre esett a választás?
Azért erre a versre esett a választásom, mert amikor mérlegeltem, hogy melyik verset melyik fordulóban adhatnám elő, akkor ez a vers tűnt a legkreatívabban megmutathatónak a közönség felé, mind képi világban, mind a tartalomgyaránt, valamint szerintem az is nagyon fontos, hogy önazonosnak éreztem a verset, mivel úgy éreztem, hogy ez a vers most egyezhet azzal az életszakasszal, amiben most vagyok, vagy most tartok, és ezért szerintem a hitelessége is egy nagyon fontos szempont volt.
Kikkel együtt dolgoztál a videón, nem véletlen mondtam már az előző kérdést is, többes számban, hiszen többen készítettétek el magát a videóklipet, ha jól tudom.
Igen, a videóklipnek a felvételében, valamint a vágásában iskolatársaim segítettek, név szerint Martirák Mátyás és Godó Balázs. Kellett egy szereplőt is kerestünk, aki pedig Lavács Zoé volt ebben a videóban. Ő is az osztálytársunk, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen házon belüli megvalósítás volt.
Hogyan fogadták, hogy részt vehetnek ebben az alkotásban, illetve nem tudom, azért gondolom ötleteket is adtak hozzá, tehát nem csak feltétlen egyedül te egy személyben, úgymond nevezhetjük így, rendezted ezt a klipet.
Maga az elkészítési folyamatnak a felállása az úgy volt, hogy én megkértem a Matyit, hogy mert tudtam, hogy ő egy médiatagozatos tanuló az iskolában, tudtam, hogy kamerával is rendelkezik és technikai feltételekkel. Megkerestem őt, hogy lenne kedve segíteni egy ilyen projektben. Zoét azért kértem meg, hogy szerepeljen a videóban, mert az osztálytársam drámatagozottan is, és tudtam, hogy milyen ügyes játékban is, és hogy lehet rá számítani, és őt ezért kértem meg. Balázs pedig a legjobb barátom, akinek talán a legjobban adok a véleményére, és ezért is szerettem volna, hogy ő részt vegyen benne valami, nem utolsó sorban. A zenét azt nem letöltöttük, vagy a netről leszettük, hanem azt Balázs barátom gitáron írta meg, és nála vettük fel a házi stúdiójában. Maga az elkészítés az úgy nézett ki, hogy én vázoltam nekik az ötletemet, amit elterveztem ez a videóhoz. A srácok elmondták, hogy ők mit gondolnak erről, valamint, hogy szerintük ez mennyire megvalósítható. Aztán kijelöltünk egy forgatási napot, mivel nem szerettünk volna ezzel túl sok időt elhúzni, hogy több napon keresztül vesszük, vagy ilyesmi. Ezért kijelöltünk egy napot, ahol minden négyen ott voltunk, és végigjártuk a helyszíneket, készítettünk a felvételt is, aztán pedig Matyi már este megvágta a videót, elküldte a demo verzióját, ahhoz még elmondtam, hogy milyen észrevételeim vannak, vagy mi a véleményem, és másnapra már meg is csinálta a végleges verziót.
A videóval mit szerettetek volna megmutatni, mert az érezhető, hogy magához a vershez készült, és úgymond a verset is szeretnétek bemutatni vele, de azon kívül van-e más gondolatiság a videó mögött?
Nyilván, hogyha Tóth Árpádról beszélünk, vagy az ő verséről, akkor ő egy klasszikus költő, és próbáltuk talán egy kicsit így mai korra is átkonvertálni ezt a dolgot, vagy nem is tudom, és talán a gondolatiság az egy ilyen szerelmi szál benne, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, mert szerintem maga a szerelem, vagy a szerelem motivum az egy nagyon szép dolog, és hogyha jól kivitelezve, jól van megcsinálva, akkor nagyon izgalmas is tud lenni, és én elégedett voltam bele, tehát szerintem az elvárásaimnak megfelelően sikerült, és ezt tudnám így mondani gondolatiság jelent mögé, mert nem is szerettünk volna teljesen elvonatkoztatni a szövegtől, és egy ilyen túl művészieskedő dolgot csinálni, mert annak nem hiszem, hogy lett volna értelme.
És mikor kész lett, gondoltátok volna, hogy döntőbe is eljut ez a videó, és hogy a döntőbe kerültök, vagy a döntőbe kerülsz vele?
Én mindig is próbáltam ehhez nagyon pozitívan állni, meg próbáltam mondani a srácoknak is, amikor készítettük, hogy ez nagyon jó lesz, és szerintem ezzel meg lehet a döntő. De egyébként azért meglepetést okozott valamilyen szinten, mert nagyon sokan vettek részt a versenyen, és nem tudtam, hogy milyen lesz a felhozatal, vagy hogy a mi videónk az milyen minőségű lesz a többihez képest, mert hát láttam olyan videókat is, akik szintén döntőbe jutottak, akik nagyon komoly technikai eszközöket használtak hozzá, és azért is vagyok büszke rá, mert úgymond alacsony költségvetésből is ki tudtunk hozni szerintem egy tök jó dolgot.
Milyen érzés volt neked, illetve a csapatnak, amikor kiderült, hogy döntőbe jutottatok?
E-mailben értesítettek minket, vagyis hát engem személy szerint arról, hogy döntőbe jutott a vers videónk, és felhívtam mindenkit, aki közreműködött benne, elmondtam nekik, és szerintem ők is azért egy kicsit meglepődésre tapasztalták, mert nem gondolták volna, de mindenki nagyon örült neki. Tényleg egy csapatként örültünk, az én is, a mindenki sikerének.
Miért szereted a verseket? Mert gondolom ezért is indultál, vagy indultatok ezen a versenyen.
Szerintem a vers az egy nagyon izgalmas dolog, mert nem feltétlenül van kimondva, hogy mit jelent. Én azokat a verseket nem is nagyon szeretem, amiben teljesen konkrétan le vannak írva a dolgok, hanem inkább szeretem, hogyha tudok valamire asszociálni egy versből, és azért is szeretem a verseket, mert szeretek rájönni, hogy vajon a költő mire gondolt, amikor a sorokat leírta, valamint, hogy nekem mit jelentenek azok a sorok, amiket a költő leírt, és hogy ezeknek van-e valami találkozáspontja, vagy ha nincsen, akkor miért nincsen. Azért is szeretem a verseket, mert Magyarország nagyon jó költőkkel van megáldva, és volt is, tehát Tehát szerintem nagyon magasan műveljük, vagy műveltük a verset, mint műfajt, és ezért is szeretem.
Kiknek a verseit szereted igazán?
Tóth Árpádnak nagyon szeretem a költészetét, ezért is választottam őt, mert szerintem ennek a versenynek maga a vers klip, ez egy ilyen központi, vagy nem is központi, hanem hogy szerintem az volt a legfontosabb szegmense, tehát szerintem ott dölt el a legtöbb minden, és Tóth Árpádnak a költészetét nagyon szeretem. Szeretem a kortárs költészetet, például Závada Péternek a költészetét eléggé szeretem, vagy Dékány Dávidét, a klasszikusok közül még Babits Mihályt nagyon szeretem, valamint Radnótit.
Más hasonló versenyeken is szoktál részt venni?
Még amikor általános iskolába jártam, akkor küldtek a tanáraim párszor versmondó versenyekre. Amióta gimnazista vagyok, talán ez az első, amin elindultam, valamint még hogyha ezt így bele lehet vonni így ebbe a témába, vagy ebbe a köntösbe, akkor szerintem maga a slam poetry műfaj is egy ilyen dolog, ahol a szöveg, a saját írott szöveg a központi dolog és annak az előadása, és a slam poetry esteken pedig szoktam indulni a saját is szövegeimmel, szóval szerintem ezeket lehet mondani, amiken így indultam.
Milyen érzés, amikor egy slam poetry-re alkot egy szöveget? Hogyan jön egy ilyen szöveg, illetve milyen érzésekből?
Mivel szerintem a slam poetry az egy nagyon szabad műfaj így, hogy ilyen stílusi meghatározások nélkül, ezért én nagyon sokszor leginkább olyan dolgokat is viszek bele, amik engem így a mindennapokban frusztrálnak, vagy zavarnak, vagy nekem az így a fájdalmam. Általában így hónapról hónapra ezek így gyülemlenek, és talán egyfajta ilyen terápiás jelleggel is ezeket kiírom magamból, és örülök, hogyha ez így tetszik embereknek, vagy elindít emberekben valamit. Nyilván mindenkinek van véleménye a saját szövegeiről is, meg nekem is van a sajátomról is, próbálok a reálisan nézni magammal szemben, és nem elfogultan, de nyilván érezhető egy szövegen, hogyha erősebb, vagy egy kicsit gyengébb, de próbálom megtartani azt a szintet, amit én kitűztem magamnak.
Kedves hallgatóink, a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház idén 5. alkalommal hirdette meg a nemzeti versenyt rekordszámú nevezés mellett. A tavaszi elődöntőn a 260 versenyző közül, akik az internetre töltötték fel a versmondásukat, 138 versmondót juttatott tovább a zsűri és a közönség a középdöntőbe, ahol versklippet készíthetett a világ magyarsága. Az élő szuper döntőbe 34 versenyző jutott be, köztük nagy örömünkre Szabó Zalán, a miskolci Zrínyi Ilona gimnázium tanulója is. Arról, hogyan sikerült a szuperdöntőbe jutnia, majd az érintettet hallják. Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének a jelenlegi elnöke és a verseny főszervezője pedig arról tájékoztatott, hogy a fokozatos szigorítások mellett korlátozott nézői részvétellel kalkuláltak, azonban a jelenlegi intézkedések nyomán el kell halasztaniuk a döntőt, ahol nem pusztán a versmondásban jeleskednek majd a résztvevők, de a versfilmek és versklippek révén a mozgóképes műfajban is megmutatják kreativitásukat, illetve tehetségüket. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.